Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A Kárpát-medencei Oktatási Együttműködés erősítése a célja, az Oktatási Hivatal, valamint a Szent István Egyetem és a Debreceni Egyetem közös uniós projektjének. A projekt legfontosabb célja, hogy határokon átívelő oktatás szakmai hálózatok létrejöttét segítse elő a Kárpát-medencében, továbbá a hazai és határon túli jó gyakorlatok megosztásával és tematikus együttműködésekkel, programokkal hozzájáruljon a térség fejlesztéséhez, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Kiemelt feladata a projektbe bevont tanulók és hallgatók kompetenciáinak fejlesztése, lehetőségeinek bővítése, valamint a mobilitás támogatása. Glovicki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke elmondta, az általa vezetett hivatal a konzorcium vezetőjeként működik együtt a két egyetemmel, és a csaknem 3 milliárd forintos összfinanszírozásból 2,3 milliárdot az Oktatási Hivatal költhet a 2017. novemberében elindított programban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kárpát-medencei iskolákban hasonló nehézségekkel küzdenek, a lemorzsolódással, valamint a tehetséggondozás, a továbbtanulás és a szülőföldön maradás problémáival. A pályaorientációs és továbbtanulási programokba ez idáig csaknem 3000 diákot sikerült bevonni, mindemellett több száz pedagógus vett már részt különböző nem formális képzéseken, amelyeken egyebek mellett a tehetséggondozás különböző aspektusairól volt szó. Glovicki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, Rozgonyi Ádámnak nyilatkozott a részletekről.
Ez egy olyan Európai Uniós társfinanszírozású projekt, amelyben a Kárpát-medencében élő magyar és szomszédos országban élő magyar iskolák, felsőoktatási intézmények, pedagógusok, oktatók együttműködése kell, hogy épüljön. Részben maga ennek a hálózatnak az erősítése a projekt célja, részben pedig olyan a hasonló problémákra, kihívásokra adott válaszok megosztása és közös fejlesztése, ami elsősorban a lemorzsolódás elleni küzdelem, a szülőföldön maradása, továbbtanulásban pályaorientáció, és ezekért a célokért pedagógus képzések, diákcserék, tanárcserék, egyetemi együttműködések alakulnak a projektben.
Miért fontos ez az együttműködés? Hogyan segítik az intézmények egymást kölcsönösen?
Az a tapasztalat, hogy nagyon sok küzdelem, nagyon sok probléma egyik eredője az, hogy magukban vannak ezek a problémával küzdő, elsősorban kisiskolák, de ugyanez elmondható akár egyetemi képzési problémákról is. Tehát minél nagyobb a probléma, annál inkább befelé fordulnak oktatók, tanárok, saját osztályukban, vagy akár egy egész intézmény. Nagyon nagy felszabadulásnak tűnik, mert tapasztalataink is vannak már benne, hogyha ezek a pedagógusok, oktatók, iskolák egymásra találnak, és látják azt, hogy apró mozzanatokban kinek van már valamire megoldása. Nyilván tudunk segíteni a projektben szakemberekkel is, konferenciákon, továbbképzéseken, vagy akár mentoráláson keresztül.
Milyen intézmények, egyetemek vesznek részt ebben a projektben?
A köznevelés területén a külhoni pedagógus szövetségekkel vagyunk kapcsolatban, valamennyi magyar pedagógus szövetséggel, a valamennyi között az Ausztria felé irányuló kapcsolataink is ott vannak, mert Nyugat-Európában van külön magyar pedagógus szövetség a szórvány számára, de az ő vezetésükkel is együtt dolgozunk. Az egyetemek közül a Selye János Egyetem, a Párciumi Keresztény Egyetem, a Szapiencia, természetesen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola, illetve a délvidéken a Szabadkai Műszaki Főiskola közvetlen partnerünk.
Milyen volumenű programról van szó?
Anyagi hátterét tekintve egy összesen mintegy 3 milliárd forint támogatású projekt, amely 36 hónapig tart. Konzorciumi keretek között dolgozunk, az Oktatási Hivatal a fő kedvezményezett, 2 milliárd 300 ezer forintos támogatást tudunk elkölteni erre a célra, és elsősorban a felsőoktatásban a konzorciumi partnereink a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem. Ha nem anyagi, hanem a tevékenység szempontjából közelítjük meg. Ez azt jelenti, hogy sok ezer gyerek tanácsadása, kirándulása, pedagógusoknak is ezres nagyságrendű továbbképzése, oktatási programja, illetve nagyon sok közös kutatási projekt, fiatal kutatók bevonása az, amire lehetőséget ad ez a pénz.
Ugye jól tudom, 2020 novemberig tart. Ez rövidnek számít egy ilyen volumenű, hosszúságú program egy ilyen célkitűzéssel, vagy az ebben vállalt célok azok ennyi idő alatt is megvalósíthatók, vagy legalábbis elindíthatók egy olyan úton, ami a továbbiakban nagy segítséget jelent?
Valójában a projekt előkészítése már régebben, és maga a projekt tevékenysége is már több mint egy éve tart, tehát a három év az így fog zárulni 2020 november végén. Az eddigi tapasztalataink szerint és a tervezésnek megfelelően is úgy tűnik, hogy meg lehet indítani ezeket a folyamatokat. Nyilván minden projektnek befektetés szempontból is a fő célja, hogy ez egy fenntartható fejlődés legyen. Tehát szeretnénk, hogyha nagyon sok eleme ténylegesen akár költségvetési támogatásból tovább folytatódna, de nyilván például a hálózatosodás egy olyan elem, amely spontán is életben kellene, hogy maradjon, és bízunk benne, hogy ez így is lesz.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Tovább csökkentette a diákhitel kamatát a Diákhitel Központ. A szabad felhasználású diákhitel egy kamata 1,99%-ra csökkent, az előző félévi 2,2%-ról a július 1-től december 31-ig tartó időszakra. Magyar Péter, a Diákhitel Központ ZRT új vezérigazgatója elmondta, a képzési költségre használható Diákhitel 2 az állami kamattámogatásnak köszönhetően változatlanul 0%-os kamattal vehető fel. A 2001 óta működő Diákhitel konstrukciót mintegy 400 ezer hallgató vette igénybe. Egy felmérés során 52%-uk mondta azt, hogy a Diákhitel nélkül nem tudta volna elkezdeni, vagy folytatni, netán befejezni tanulmányait. A szabad felhasználású diákhitel külföldi résztanulmányokra is költhető, rugalmasan törleszthető, előtörlesztése ingyenes. A Diákhitel 2 csak magyarországi tanulmányokra fordítható, a képzési költség egészét fedezheti, és törlesztése szintén rugalmas. Október 1-től egyébként új terméket vezetnek be, amelyet azok vehetnek igénybe, akik nem rendelkeznek a diplomaszerzéshez szükséges nyelvvizsgával. Magyar Péterrel, a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatójával Sipos Ildikó készített interjút.
A Diákhitel egy kamata eddig az első fél évben 2,2% volt január 1 és június 30-a között, és a körülmények lehetővé tették azt, hogy 21 bázisponttal rekord alacsonyra 1,99%-ra csökkentsük ezt a kamatot. A Diákhitel Központ 2001-es alapítása óta soha ilyen alacsony kamatot nem tudtunk felszámítani a Diákhitel egy a szabad felhasználású Diákhitel termékünk után. Érdekes megemlíteni talán, hogy 2008-90 ez a kamat mérték még 11% körül volt, és onnan azóta folyamatosan megszakítás nélkül csökken, és most értük el ezt a rekord alacsony 1,99%-os kamatot, amit, hogyha szabad összehasonlítani a jelenleg a piacon elérhető folyószámla és fogyasztási hitelekkel, azt elmondható, hogy rendkívül kedvező, hiszen a legalacsonyabb fogyasztási hitelek ilyen 15% körül vannak, a legalacsonyabb folyószámla hitelek pedig 22-23% körüli kamatozásak, de még a fedezette rendelkező jelzálók hitelek is 5% vagy a fölötti kamatozásúak, és figyelembe véve azt, hogy a Diákhitel egy termék az egy fedezet nélküli, kezes nélküli termék, ahol semmilyen hitelbírálatot nem kell elvégezni. Ez egy rendkívül kedvező konstrukció.
Mi tette lehetővé azt, hogy tudják csökkenteni a kamatot?
Három nagy tételből áll ez össze. Nyilván hat erre a külső nagyon kedvező kamatkörnyezet, tehát hogy a bankközi piacokon nagyon alacsony, és így a Diákhitel Központ is, amelyik a piacról szerzi egyébként a forrásait, olcsón tudja beszerezni a szükséges forrásokat, valamint hozzájárul az, és döntő mértékben egyébként ez teszi lehetővé, hogy ahogy a KSH adataiból is kiderül, 2016 óta egy rendkívül dinamikus bruttó béremelkedést tapasztalunk a magyar gazdaságban, és az előrejelzések azt mutatják, hogy ez a rendkívül dinamikus növekedés a következő három év során is folytatódni fog. Ha 6 évet nézünk, akkor mintegy 68%-os bruttó béremelkedést látunk, ami lehetővé teszi azt, hogy a diákok probléma nélkül, a diploma megszerzés után probléma nélkül visszafizessék a diákhitelt, és ezáltal a Diákhitel Központ egyébként csökkenteni tudja a kamat egyik részét kitevő kockázati prémiumot. Más összetevő is van a kamatnak, de ez a kockázati prémium volt eddig a legmagasabb, és ezt tudtuk most szinte nullára csökkenteni.
A mai sajtótájékoztatón beszámoltak arról is, hogy 2018-ban milyen pénzügyi évet zárt a Diákhitel Központ. Hány kihelyezett hitel volt 2018-ban a Diákhitel Központ közvetítésében?
Két nagy termékünk van, a Diákhitel 1, ami szabad felhasználású, 70 ezer forint a havi igényelhető maximum, a Diákhitel 2 pedig, amit csak képzési költségekre lehet felhasználni, ott nincs maximálva, ott tulajdonképpen a képzési költség maga határozza meg, hogy mennyit utal a Diákhitel Központ közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek. A Diákhitel 1-ből összesen 363 ezer szerződésünk van, 6%-kal nőtt a 2017-eshez a képest a kihelyezésünk, majdnem 7 milliárd forintot helyeztünk ki ebben az évben, de az igazán dinamikus növekedés az a Diákhitel 2 termékünknél látható, 34%-kal nőtt egy év alatt a hitelfelvevők száma. A Diákhitel 2-ből eddig összesen több mint 35 ezeren részesültek, és ez majdnem 35 milliárd forintos kihelyezés.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!